50,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar jobboldal és Orbán Viktor az amerikai republikánusoknak és Donald Trump elnöknek az egyik legkiemeltebb európai szövetségese, jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szántó Miklós kiemelte, Magyarország képes lehet érdemleges külön megállapodásokat kötni Amerikával. Szántó Miklós szerint már az amerikai elnök januári beiktatását követően lehetett érzékelni az új Trump adminisztráció pozitív hatásait. Mint mondta, az amerikai szövetségi kormányzat felszámolta az eredetileg humanitárius segélyezésre létrehozott, de időközben politikai lobby szervezetté alakult USAID-et, amely a magyarországi baloldalt, ideértve a hozzájuk szorosan kötődő álcivil szervezeteket és fake news sajtót is súlyos 10 millió dollárokkal támogatta. Ez és hogy visszarendelték David Pressman nagykövetet, önmagában mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját, hangsúlyozta a főigazgató. Szántó Miklós kitért arra is, hogy Brüsszellel szemben a magyar jobboldal készült Donald Trump visszatérésére. Erre utalt elég erősen, hogy Trump több mint 100-szor hivatkozott a magyar miniszterelnökre kampánya során, megválasztása és beiktatása után őt hívta fel először az európai vezetők közül telefonon, időközben pedig miniszteri szintű találkozók voltak Washingtonban az amerikai kül, illetve pénzügyminiszterrel és G.D. Vance alelnökkel is, fogalmazott Szántó Miklós. Az ukrán uniós csatlakozás a közös agrárpolitika végét jelenteni, a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint csak a magyar mezőgazdaság számára közel 1000 milliárd forintos veszteséget jelentene évente, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a közös agrárpolitika arra épül, hogy erősítse az európai mezőgazdaságot, támogassa a családi gazdaságokat, ugyanakkor Ukrajna csatlakozásával az összes pénz gyakorlatilag Ukrajnába menne. Jelezte, hogy az ukrán termőterület a mostani Európai Uniós termőterületek 1/3-át teszi ki, amelyet a legnagyobb részben külföldi tulajdonban lévő konszernek tulajdonolnak, vagyis láthatóan van egy üzleti érdek is mögötte. Az államtitkár kijelentette, az ukrán csatlakozás nem a magyar gazdák és nem a közép-európai gazdák érdeke, mint ahogy a francia gazdák érdeke sem. Úgy vélte, éppen ezért ezekről az ügyekről beszélni kell, és büszke arra, hogy Magyarország ezt nyíltan megteszi, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány célul tűzte ki az Egyetem 2030 programban, hogy legyen egy magyar felsőoktatási intézmény a világ 100 legjobbja között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika megjegyezte, ennek eléréséhez kapcsolódnak az Amerikában tett látogatások, megbeszélések is, melyek célja alapvetően egy erősebb kapcsolat kiépítése volt az ottani egyetemekkel. Kiemelte, a Pannonia ösztöndíj program révén már egyre több magyar egyetemnek van kapcsolódása az amerikai felsőoktatási intézményekkel. Elmondta, munkatársaival azt gondolták, ezeket az egyetemeket végigjárva, a jó gyakorlatokat feltérképezve és a kapcsolatokat erősítve segíteni tudnak a magyar intézményeknek az építkezésben. Hozzátette, több amerikai diákkal is találkoztak, akiktől megtudhatták, miben hasonlít és miben különbözik az ottani a magyar felsőoktatási rendszertől. Miskolc közgyűlése döntött arról, hogy az önkormányzat 450 millió forinttal biztosít majd többet a közétkeztetésre májustól, közölte a Vármegye Székhely polgármesteri hivatala. Azt írják, a jövő hónaptól nem csak a közétkeztetésben, hanem a közösségi közlekedésben is változás lesz, ugyanis több villamos és busz közlekedik majd a városban. A közgyűlésen a helyi környezetvédelmi előírásokon is szigorítottak, a határozat alapján a Bükk városában nem történhet úgy beruházás, hogy az veszélyeztesse a környezetet vagy a miskolciak egészségét. Sport. Kedden 10 órakor indul a bérletértékesítés a magyar labdarúgó válogatott hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseire. A Magyar Szövetség a honlapján közölte, hogy a bérletek a 3 őszi meccs mellett a június 6-án sorra kerülő Svédország elleni barátságos találkozóra is érvényesek lesznek. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagy részt derült lesz az ég. Csapadék nem várható. A délies szelet a nyugat és Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. Az északi völgyekben lesz a hidegebb, míg a szelesebb dunántúli tájakon az enyhébb idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Gábor Bertalan, Szepsi Esperes plébánost, és azért áruljuk el már a riport elején, hogy egy hűséges Szent István Rádió hallgatóval is ülök szemben. Nos, június 23-án keresztelő Szent János születésének emlékünnepe vigiliáján tartotta Ön aranymiséjét szülőfalujában, Radban. Radból indult, és egy milyen családba született Ön vele?
Igen, Radból indultam, a Bodrog közből. Június 23-án volt az első önálló szentmisém, mert 9-én voltam szentelve Pozsonyban. Következő vasárnap, 16-án volt az első szentmisém Radban, a szülőfalomban, és a következő vasárnap, 23-án pedig az első önálló szentmisém, mert a megboldogult plébános atya, Umstetter főtisztendő úr azt mondja, na végre, elmehetek egy hosszabb szabadságra. Így kerültem én ilyen kedves pozícióba, amikor is több héten keresztül lelkipásztorkodtam otthon, bár ott olvastuk is akkor 50 évvel ezelőtt, hogy a saját hazájában senki sem próféta. És így is kezdtem a szentmisét, az első szentmisémet is. Emlékszem, most is felidéztem, ahogy otthon voltam. Jeremiás prófétát idéztem, aki, hát úgy vezettem be a szentmisét, hogy bizonyára többen azt kérdeznék tőlem, mondd Berci, mit érzel most? És én Jeremiás próféta szavaival válaszolnék, fiatal vagyok, és nem tudok beszélni. De nem mondd, hogy nem tudsz beszélni, hanem elküldelek, elmész oda, ahová küldelek. Így is volt. Kicsi faluból származom, akkor még egy nagyon ragaszkodó a hitéhez és az anyanyelvéhez nagyon ragaszkodó közösség volt. Én nem emlékszem, hogy gyermekkoromban családok ne jártak volna templomba. Ma is meg tudom pontosan mondani, hogy melyik házból hányan kik jöttek a templomba. És az is biztos, hogy abban az időben minden gyerek magyar iskolába járt.
És Ön egy vallásos, Isten szerető, keresztény családba született bele?
Igen, ismét mondom, hogy igen. Nem emlékszem, hogy vala is megtörtént volna, hogy vasárnap a család nem ment volna együtt a templomba. Olyan nem volt, sőt, nem emlékszem, hogy lett volna vasárnap, amikor mi ne ültünk volna az asztalhoz, ne ebédeltünk volna közösen, és ne lett volna húsleves.
Nem is volt kérdéses a tanulmányok elvégzése után, hogy Ön pap szeretne lenni? Mert hát előtte, ahogy készültünk is a beszélgetésre, mutatott szép régi fotókat, és bizony gépészként végzett egy kassai középiskolában. Ezután hogyan jött mégis a papi szolgálat és hivatás választása?
Igen, ennek is megvan a maga szép története. Habár vallásos családban nőttem fel, ahol a hit az élő volt, eleven volt. Második vatikáni zsinat után vagyunk, 1964 következő évek. Akkor is már minisztráltam öcsémeimmel együtt, és amikor már lehetett olvasni, akkor olvastam a Szent Leckét a templomban, és az atya minden bizonnyal valamit sejtett, mert azt mondta nekem, amikor megkérdeztem, hogy hová megyek középiskolába, hogy Kassára megyek az ipariba. Kassára, ipariba. Hát itt van Király Helmec gimnázium. Hát nem. Én, bocsánat, szabadságra vágytam.
Talán fiatalságából adódóan ez érthető is volt.
Igen, szabadságra vágytam, így kerültem a magyar ipariba, és 1968 Jópásztor vasárnapján Kassán, az orsaiták templomában vagyok fenn a kóruson, nem minisztráltam, csak fent voltam a kóruson, mert ha nem jöttem haza, akkor Kassán mentem a templomba. Ez természetes volt. És emlékszem, Jópásztor vasárnapja van, az atya, aki egyébként korábban nálunk volt plébános, mellettem voltam első áldozó, ő visszakerült Kassára, káplánnak, és Jópásztor vasárnapján prédikál, és mondja, kedves kassaiak, én vagyok az utolsó magyarul tudó pap. 1957-ben szentelték, azóta nem szenteltek magyarul tudó papot. Ez 1968. És azt mondja, kassai magyarok, mi lesz veletek? Ki fog benneteket eltemetni? Ki fogja megkeresztelni a gyermekeiteket? Ki fog benneteket megesketni? És elsírta magát. És én ott fenn a kóruson, 18 évesen azt mondtam, atya, ne sírj, majd én elmegyek. Ne sírj, majd én elmegyek. Azt sem tudtam, hogy hol van a szeminárium. Semmit nem tudtam, csak azt, atya, ne sírj, én majd elmegyek.
Ez gondolatban is mondta, vagy személyesen is oda ment az atyához, és neki is mondta?
Ott nem, ott csak a kóruson magamnak mondtam, és emlékszem, kimentem a templomból a Szent Mise után, emlékszem a kőre, sokszor ott megállok a kőnél, az utcakőnél, és mondtam, na itt született meg a válasz, mert mit áld Isten? Ugye 68-69-ben leérettségiztem, az érettségi előtt már kellett jelentkezni a szemináriumba, de akkor nem az iskolán keresztül, hanem a püspökségen keresztül. Emlékszem, szlovák óra volt, és egyszer csak valaki kopogtat, tanár úr kimegy, behoz egy borítékot, így adja nekem, ő nem mondott egy szót sem. Óra után kinyitom, látom, hogy benne van a keresztlevelem, ugyanis még ez a keresztlevél kellett a püspökségi dokumentumokhoz. Elvittem, leadtam, aztán ugye felszenteltek, 74-ben, és hova helyeznek? Abba a templomba, ahol én azt mondtam, hogy ne sírj, majd én elmegyek.
Csodálatos az isteni gondviselés, és ahhoz a paphoz, ahhoz a plébánoshoz valaha visszakerült az ön válasza, aki megérintette és megszólította önt?
Igen.
Hány évvel később?
Vagy 3 évvel később, mert mi ismertük egymást, és kórházba került, és a halál előtt meglátogattam, és mondtam neki, hogy atya, itt vagyok. Tehát Kassára kerültem káplánnak, tehát az orsaitákhoz és a premontriekhez kerültem, mint magyar káplán, én végeztem akkor a magyar szentmiséket Kassán, és aztán több tanáromat elkészítettem az utolsó útra. Az első ilyen élmény volt szintén a hivatalban vagyok, cseng a telefon, menni kell beteghez, nevet nem mondtak, csak azt mondták, hogy a Vasúti kórházban, második emeleten, a X szobában, az ablak alatt van a beteg. Ott fekszik, tehát ott van az ágya. Bemegyek, ki van ott? Egy volt tanárom. Fiam, igen, itt vagyok. Elláttam. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat. Ilyen a gondviselés. Több ilyen élmény volt a tanáraimmal, hála Istennek.
Térjünk még vissza a szeminarista évekhez. Melyik szemináriumban járt, és milyenek voltak azok a kispapi évek?
Pozsonyba jártam, mert akkor, abban az időben csak egyetlen egy szeminárium volt az egész Szlovákiában.
És akkor még olyan hatalmas létszámokkal is büszkélkedhettek, amelyeket megemlítettünk a riportra készülve, de most elmondjuk a kedves hallgatóknak is.
Igen. Tehát ez 1968-69, ez a úgynevezett Dubček éra, amikor szabadabb volt a vallásgyakorlat. Mi 173-an jelentkeztünk abban az évben a szemináriumba. Akik már főiskolát végeztek, azok ugrottak egy évet, de a többiek, akik bárhol érettségiztünk, mert azelőtt csak gimnáziumból lehetett menni. Ez a két év volt, amikor lehetett szakiskolából is menni a szemináriumba.
És ön pont beleesett
és
abba a két évbe.
Ez is csodálatos.
Isteni gondviselés.
Igen, igen. Tehát 173, és hát ugye akkori elvtársaink, pártunk és kormányunk azt mondta, hogy hát 170 új misés abban az időben nem létezik. És úgy határoztak, hogy aki még nem volt katona, annak el kell menni katonának, így lecsökkentik a létszámot, és akkor már lehet szentelni, vagy kevesebbet is szentelni, a létszám kevesebb lesz. Én is beleestem, de amikor megtudtam, hogy mi a helyzet, esténként egy fél órával korábban mentem adorálni, adorációra, és kértem, Uram, segíts, hogy ne kelljen elmennem katonának. És így is adódott, hazajöttem, elmentem a körorvoshoz, dr. Erős Erzsébethez, akiről aztán megtudtam, Csik Somjóról származik. Elmondtam neki őszintén, kedves doktornő, hogy ha én nem kapok felmentést, akkor nem lesz jövőre papszentelés, ne tessék félni. Adott egy beutalót, elmentem dr. Szentsághoz, ő volt a primár, Király Helmecen, és akkor rájöttek arra, hogy glaukomám van, hogy a szememben nagyobb a nyomás, ami a mai napig van, mérhető, és hát ennek az lett az eredménye, hogy megkaptam a kék könyvet, és nem kellett bevonulnom. Igen ám, de nem ment olyan simán, mert amikor megkaptam az értesítést, a hivatalos értesítést a szemináriumból, a főiskoláról, hogy halasztás lesz, és mutatom a levelet a principálisomnak, a Umstede atyának, hogy atya, hát tessék nézni, mi a helyzet. És azt mondja nekem, Berci, ezek a kegyelem percei. És ma azt mondom, hogy igen, a kegyelem percei voltak, mert megerősödtem a hivatásomban, és ma már nyugodtan mondhatom, hogy köszönöm azokat a perceket, tényleg a kegyelem percei voltak, és hát most itt vagyok. Thank you.
szemináriumban jó néhányan végeztek abban az időben, és abban az évben, amikor ön végzett.
Igen, tehát 65-en végeztünk. Kétszerre szentelődtünk, az egyik fele szombaton, a másik fele vasárnap. A szentelés előtt volt ugye a lelki gyakorlat, és az atya, aki hát ugye engedélyt kapott, állami engedélyt, hogy adhasson nekünk lelki gyakorlatot, mondja nekünk, ott ülünk, hogy tisztelendő urak, ne felejtsék, hogy maguk között püspökök vannak, és mi nevettünk. És igen, abból az évfolyamból ma is még 3 püspök él, és mi nevettünk, mosolyogtunk, az nem létezik. Isten a görbe vonalakkal is egyenesen ír. Persze, az igaz, hogy a ceruzát, az ő tartja a kezébe, mi vagyunk a ceruzák, amit meghegyez, ami fájdalommal jár, de most már tudom, azért hegyez, hogy az íromány olvashatóbb legyen ennek a olvasni nem tudó világnak.
És visszaemlékszik arra, mit érzett akkor, amikor pappá szentelték önt? Örömteli szép pillanatok ezek. Így 50 év távlatából visszaemlékszik még arra az ünnepi szent pillanatra?
Pontosan, ugye? Hát nem kis történések történtek addig, ameddig oda jutottam, hogy letérdelhettem a püspököm elé, aki rátette a kezét a fejemre. És amikor rátette, és a helyemre mentem, akkor azt mondtam, na, már pap vagyok. Az, amikor megéreztem, hogy valami különös dolog történt velem, az a szentelés után, hogy már kimentünk a domból, felmentünk a folyosóra, és ott vártak a pozsonyi barátaim, és mondják, hogy Berci, adj nekünk is első misés áldást. És emlékszem, ők is emlékeznek, ma is emlékszem, hogy az áldás kézzel fogható volt. Vibrált a levegő. Vibrált. Nem lehetett letagadni, hogy most velem valami történt.
Szülei mit szóltak a választásához és a döntéséhez? Valamint testvérei közül választotta még valaki ezt a szolgálatot, hivatást?
Nem. 2 öcsém van. Mind a 2 nős, mind a 2 hithű, katolikus magyar ember, családos. Édesanyám később elárulta, hogy tudod, fiam, amikor megkereszteltek téged, a Petrik főúr azt mondta nekem, hogy Erzsó, ez a fiú pap lesz. Miért? Hát olyan hosszú ujjaik vannak. Igen, de ezt csak később mondta, hogy hát a pap is már megmondta, amikor vitt engemet avatásra, mert akkor még avatásra ment az édesanyja. Édesapám először nem rajongott. Később megértettem, ugyanis a falunkból az 1950-es években 2 már voltak a szemináriumban, a premontréjéknél Jászóvárott, és az 50-es években szétengedték a rendet, és ők ott maradtak. Sekincse bent, és a falu, hát apám is látta, megboldogult, hogy hogyan bánnak velük az emberek, és minden bizonnyal féltett. De a törés akkor történt, amikor 1970-ben, mert 69-70-ben a Kocsis István atyát, aki Mátyócról származott, Nagykapos mellől, volt az első misei, a primíciája, és ott volt édesanyám és édesapám. És amikor ők látták ezt az ünnepséget, édesapám beleegyezett, hogy pap lehessek.
Mit választott papi elmondatául?
Ez is egy érdekes dolog, mert általában a papok szentírási idézetet szoktak választani, és én 23. János pápától választottam a életmottómat. Hűnek kell maradnom elhatározásomhoz, minden áron jó akarok lenni mindig mindenkihez. Akkor nem is sejtettem, hogy igazából mit jelent ez, mert ugye a papi évek alatt jónak kellett lennem, ahhoz is, aki rendőrként jött kihallgatni, hogy mit mondott vasárnap, hogy volt az. És emlékszem rá, emlékszem határozottan, Nagykaposon, így ebédlőasztalnál, ami az irodában kihallgatott, és azt mondja nekem ez az úriember, hogy tisztelendő úram, édesanyám vallásos, tessék neki adni egy szent képet és egy rózsafűzért. Igen, itt van, tessék. Ez az első élmény vele kapcsolatban. A másik élmény, hogy már itt voltam Szepsiben, amikor jött egy atya, és mondja, hogy tudod, hol voltam? Nem, miért? Kassán voltam kórházban, és szóltak, hogy el kell látni egy beteget. És kit kellett ellátni? Ezt a volt rendőrt. Meggyont és megáldozott.
Nehéz ezután megszólalni, de elmondhatjuk, hogy papi szolgálatában ön megpróbált mindig mindenütt jó lenni az emberekhez. Szolgálatának milyen fontosabb állomásai voltak? A papszentelés után hol kezdte meg káplán éveit, és ezután milyen főállomások következtek?
Kassán kezdtem. Felszenteltek, és hétfőn, tehát vonattal jöttem éjszaka haza, és bennünket úgy neveltek, hogy a szentelés után azonnal jelentkezni kell a főpásztornál. Megyek a főpásztorhoz, és a dóm mellett jön velem szembe egy atya, aki épp az orsaitáktól jött, ahol a templomból, ő ott volt káplán, és azt mondja, gratulálok. Mondom, mi? Hát, kollégák lesz. Kollégák? Én egy zöldfülű falusi gyerek Kassára? Igen, itt leszel káplán. Ott voltam 7 évig Kassán. Volt 2 nagyon jó szónok, Kocsis atya és a Kükemezi atya, és én oda kerültem, ugye, mint zöldfülű. És hát akkor is, hát minden bizonnyal most is, igényesek ám a kassaiak. Annyira igényesek voltak, hogy mi egymás között beosztottuk, hogy ki mikor misézik vasárnaponként, és így hónaponta váltottuk egymást. Megtörtént az, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó pofon volt mindjárt az elején, a kezdetén a működésemnek, hogy Kocsis atyát várták, és nem Kocsis atya ment misézni, hanem én, és néhányan kimentek a templomból. Hogy hát nem az ő papjuk jött misézni, néhányan. Ez volt ugye júliusban, és augusztus 15-én pontosan emlékszem, úgy beszéltük meg a kántor nénivel, Éva nénivel, hogy mindig bejön a Szent Miselőt, és megbeszéljük. A mai napig is itt is úgy van, mindig is úgy volt azóta. Megbeszélem a kántor úrra, hogy mit fogunk énekelni. Pontos, hogy melyik ének, hogy képben legyünk, meg szívben legyünk. És mondom a Éva nének, hogy Éva néni, felajánlásra elénekeljük azt az éneket, hogy boldog asszony anyánk, atya. De mi ezt az éneket 1945-től itt Kassán nem énekeltük. Hát, elénekeljük. De bezárnak bennünket. Nem baj? Tessék mondani, hogy én mondtam. És akkor elénekeltük a boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk. És a kassiak sírtak. És akkor másnap eljött. Na, Éva néni, becsuktak, nem. Tehát ott tört meg a kassaiak szíve, akkor befogadtak. És akkor ott voltam 7 évet, következett Nagykapos. Nagykaposra kerültem, a városrendezés miatt lebontották az akkori plébániát. Ott voltak pap nélkül, plébánia nélkül, paplak nélkül, templom kívül belül olyan, amilyen, hát el tudjuk képzelni. Na, oda kerülök fiatal papként. Én már úgy mentem Nagykaposra, hogy vittem magammal a jövendő plébániának a tervét, tervrajzot, mert ismertem már az embereket. Kész tervvel mentem. 81-ben, júliusban kezdtem ott működni, bármennyire is furcsa, abban az esztendőben, október 28-án van a templom búcsú, és akkor még a múlt rendszerben október 28-a az állami ünnep volt. Kérem szépen, bármennyire is furcsa, néhány hét alatt, hónap alatt plébánia, az új plébánia be volt fedve.
Ez még most is nagy szó, nemhogy a 80-as években.
Igen, 32 kőműves dolgozott. Ez egy protestálás volt az akkori rendszerre ellen. Emlékszem, pártelnökünk is ott volt, felesége járt a templomba. Sanyi bácsi, hát az asszony rám parancsolt. És akkor dolgoztunk, és el kellett fűrészelni egy gerendát. Hát nem volt ott kéznél ember, megfogtam, hát falusi gyerek vagyok, és húztam bele a fűrészt, elfűrészeltük, mondom, épült a plébánia, Sanyi bácsi a megboldogult, ugye kórházba került. És megtudtam, hogy kórházban van, Király Helmecen, meglátogatom, Sanyi bácsi, itt vagyok. Azt mondja, tudtam, hogy el fog jönni. Leültünk, elvégeztük, amit el kellett végezni, és azt mondja nekem, tudja, tisztelendő úr, emlékszem, amikor együtt fűrészeltünk, amikor maga megfogta a fűrészt, azt mondtam, na, ez a mi emberünk.
Életből vett szép történetek ezek. A nagykapus évek után hol szolgált tovább?
Hát ott voltam 17 évet. Mécs Lászlónak voltam a örököse. Még hála Istennek ismerhettem azokat az embereket, diákokat, akik részesei voltak annak a versnek, hogy a kirándulás elmaradt például. Vagy Vadócba rózsát oltak, hogy szebb legyen a föld, elmondták a történéseket. Egyébként úgy is mentem oda, még egy ilyen érdekes történet, hogy én még akkor nem tudtam, Kassán káplán vagyok, és jön egy néni, és hoz 7 vagy 8 Mécs László kötetet dedikálva. És akkor azt mondja, hogy hát, atya, én már idős vagyok, magára hagyom. Jó, és akkor dedikált könyvek, amit Mécs László dedikált ennek a hölgynek, aki gépírta a verseket. Ezekkel a kötetekkel mentem Nagykaposra, és hát én mindig szeretek olyat csinálni, amit még más nem csinált.
Kicsit ilyen úttörő.
És aztán már lehetőség adódott arra, hogy kiadjunk egy saját újságot, Harangszó néven. És amikor azon gondolkodtam, hogy milyen nevet adjunk neki, emlékszem, megint ott vagyok az iskolába, a tanár úrral beszélgetek, és akkor eszembe jut, hát más név nem is lehet. A hajnali harangszó lett a harangszó. Ki is adtuk ezeket a újságokat, a havilapot, és hát aztán ide kerültem.
Hány van?
98-ban.
És azóta itt van, és itt szolgálja Isten népét Szepsiben.
Igen, itt vagyok 98-tól.
Megszerették önt az emberek, és azt vettem észre, hogy ön is megszerette az embereket. Ahogy csak kisétáltunk az autóig, mindenkihez van egy kedves szava, mindenkinek köszön, önnek is mindenki köszön. Önt tényleg szeretik a hívei.
Hát...
Nehéz most erre mit mondani?
Nehéz erre mit mondani, mert ez a küldetésem, ez azért vagyok.
Talán itt érhető nyomon, amit ön jelmondatául választott, hogy mindenkihez megpróbál jó lenni.
Igen. No, van ennek még egy másik mozzanata, hogy papszentelés előtt volt lelki gyakorlatunk, ahogy említettem, és hát egy atyát kaptunk, olyan atyát, aki kaphatott állami engedélyt. És én szándékosan vittem magammal segédkönyvet, vittem magammal Páter Hunya Dániel, ez egy szegedi spirituális atya volt a 40-es években. Vittem magammal a könyvet, hogy majd esetleg bele tudok olvasni. És ott olvastam, és fogalmazódott meg bennem egy elmélkedés kapcsán. A pap az olyan, mint egy villámhárító, akinek el kell tudni mondani, és most idézem a Hunya Dániel atyát, Uram, engemet ne sajnálj, csak a népemet. A népemnek irgalmaz. És ez úgy visszhangzik bennem, Uram, engemet ne sajnálj, csak a népemet. A népemnek irgalmaz. Igyekszem, szeretnék ennek eleget tenni.
Említette, hogy szeretett mindig olyan dolgokkal foglalkozni, amelyekkel még ön előtt nem foglalkoztak, vagy kitalálni új kezdeményezéseket. Erre például kitűnő alkalmak is lehetőségek, a zarándoklatok szervezése, a különböző találkozók szervezése, ilyenek is voltak papi szolgálata alatt szép számmal.
Igen, tehát amikor még fiatalabbak voltak a papjaink, és éltek még a szülők, fontosnak tartottam a szülőknek a találkozását, papi szülőknek a találkozását. Ma már kevesen vagyunk, és a szülők már szinte mindnyájan meghaltak, vagy öregek. Erre most nincs lehetőség. Zarándokútra is jártunk, például ugye elzarándokoltunk egész Fatimába. Voltunk Rómában, Lourdesban, Fatimában, és Fatimából, ez volt 2002. 1996-ban épült fel Bodollón a templom, 98-ban ide kerülök, szinte csak a fehér falak, Fatimában vagyunk, és mondom a zarándokoknak, hogy hát vigyünk egy Szűz Mária szobrot innét. Jó, hát akkor összegyűjtöttük a pénzt, és elhoztuk. Ez a szeptemberben volt, és hát illenne szépen elhelyezni ünnepélyesen. És kitűztünk egy dátumot, anélkül, hogy igazában tudtuk volna, hogy most pontosan, hát mit tudom, szerdán. Jó, hát akkor jó. És aztán jöttem rá, hát az október 13-a a fatimai jelenéseknek az utolsó dátuma. És olyan szépen sikerült, annyi sokan voltunk, hogy mondom, nem kellene ezt megismételni? De, és azóta már eltelt jó pár esztendő, és minden hónap 13-án Bodolón vagyunk.
Fatimai imaórát végeznek?
Igen. Van ünnepi bevonulás, rózsafűzér, szentmise és szentségimádás. Fontosnak tartom, hogy a határ mindkét oldaláról találkozzunk, és jól esik a híveknek együtt látni egymást és a papokat. Határon innen és határon túl. Szűzanya egyesít bennünket, magyarokat, szlovákokat egyaránt. Hála Istennek, szlovákok is járnak, jönnek, és akkor egy tized magyarul, egy tized szlovákul, mert a közép-európai népeknek meg kell találni a gyógyulás forrását, ami nem más, mint az eukarisztia és a szűzanya.
Ön mennyire szűzanya tisztelő? Mit jelent önnek a szűzanya, a boldogságos Szűz Mária?
Minden, hisz így nőttem fel. A megboldogult édesapám azt mondta, fiúk, vasárnap van, Szent Misa az természetes, de a focimesre lehet menni a litánia után. Csak a litánia után. Ezen nőttem fel, ebben nőttem fel, és megint történés. Jó pár évvel ezelőtt kezembe kerül megint csak egy könyv, ahol azt olvasom megdöbbenésemre, hogy a szűzanya azt kéri, hogy október 13-a legyen neki a neki szentelt nap. Ilyenkor csak eláll a lélegzetem, hogy hát tettem valamit tudatlanul is, de valaki tudta, hogy miért történik az, úgy összeáll a kép.
Ha önnel beszélgetek, mindenképpen szót kell még ejtenünk a Boldog Salkaházi Sára iskola központról, amely egy nagy álom beteljesülése, és nyugodtan mondhatjuk, hogy egy 21. századi csoda, hogy létrejöhetett. Mert önnek szívügye ez az iskola is, intézmény, lelki vezetője ennek az iskolának. Nos, önnek milyen emlékei vannak a létrehozással kapcsolatosan?
Igen, ugye van egy kedves mondás, és Gyula fogalmazta meg. A fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol. Mert ahol épek a gyökerek, ott lesznek új hajtások is. És ahol vannak új hajtások, ott lesz gyümölcs. Tehát evidens gyökerek. A gyökereket védeni kell, óvni kell, mert a kettőnek, a hitnek és a kultúrának mint egy vágányon együtt kell futnia. És amikor erre lehetőség adódott, akkor elmentem az érsekatyához, és kicsit félve, hogy mi szeretnénk itt, Szepsiben egy magyar tannyelvű katolikus iskolát nyitni. És a legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta a Kácsi érsek úr, és miért ilyen későn? Miért ilyen későn? Hisz már akkor több katolikus iskola volt a Főegyház megyében. Ipolyságtól Ungvárig egy se. Ez az első és az utolsó eddig. Tehát ő azonnal rábólintott, és amikor azt mondtam neki, hogy a védőszent, a patrónus Boldog Salkaházi Sára, hát azonnal azt mondta, hogy igen, csináljátok, tegyétek, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson.
Kiválasztotta és javaslatot tett az intézmény védőszentjére, mindemellett aztán kápolna épült, egy haranggal is gazdagabb lett a kápolna, igen. Sőt, egy teljesen új területet kaptak, ahol egy teljesen új létesítmény és iskola jöhetett létre. Nem túlzok, ahogy az előbb is említettem, egy 21. századi csoda.
Igen, az ember, szoktuk mondani, a szívével lát jól. Hála Istennek, és ez nem dicsekvés, de ezek tények. 50 éve, hogy pap vagyok, az 50 év alatt soha nem történt meg, hogy én a papi breviárumból egy nyöbetűt is kihagytam volna. Soha. Azt a imént már említettem, hogy egyházi bíróként Kassán a hivatal után beszoktam menni a domba, és emlékszem, ott ülök a padban, imádkozom, előttem a keresztelő kút, ahol megkeresztelték Salkaházi Sára testvért, és akkor itt belül. Ha ti magyarok nem fogjátok kezdeményezni, hogy Sára testvérnek legyen itt szobra, akkor ki? Nagy felkiált, akkor ki? És ez megismétlődött háromszor. Negyedikszerre már vittem magammal, ott van a kis fényképezőgépen, vittem magammal, hogy lefényképezem azt a helyet, ahová gondoltam, hogy jó lenne elkészíteni a Sára testvér szobrat. Bármire hihetetlen, kiszállok a padból, akarok menni lefényképezni a helyet, kiáll mögöttem a művész. Művész barátom. Otto, maga hogy kerül ide? Hát tanár, szobrász, művész. Gyerekekkel itt vagyok a városba, és valami arra indított, hogy jöjjek ide. Otto, álljon oda. Odát lefényképeztem, meg van a kép, meg tudom mutatni, dokumentálni. Álljon oda. Odált. Ez volt 2009-ben, és 2013. május 12-én felszentelődik a szobor, egy fillérünk nem volt, és a nővéreknek, hát a gondviselés mindent beszerzett.
És azt a szobrot ez a bizonyos Otto készítette el?
Ő készítette el, kiírták a pályázatot, annyira, hogy én tudtam volna, ő nyerte meg a pályázatot, 2013. május 12-e, megvan az ünnepség, mondom, érsek atya, tudod, hogy most milyen nap van? Hát, ugye tegnap volt 11-e, szombat, hát úgy gondoltuk, hogy, hát én is úgy gondoltam, hát akkor másnap lesz a felszentelés a szobornak, mert akkor vasárnap délután többen el tudnak jönni, el is jöttek atyák, és akkor nézem visszamenőleg a dátumokat, és kérem szépen, bármennyire is furcsa, ez 2013, amikor felszentelődik, május 12, és 1923, május 12-én alapított a Slakta Margit, aki Kassáról származik, a Szociális Testvérek Társaságát, amelyiknek gyümölcseként Sára testvér vértanú lett. Hát tessék mondani!
Csodálatos párhuzam. Mondjuk el még egyszer, hol található ez a szobor?
Ez a domban. Benn a domban, a keresztelő kútnál el lehet menni, meg lehet érinteni.
Most már ennek a történetét is tudjuk.
Igen. Minden 11-én az egyház iskolából a diákok felzarándokolnak Kassára, elmennek a Rozália temetőbe, mert ott nyugosznak Sára testvérnek a felmenői, megkoszorúzzák, rendbehozzák a sírokat, és aztán szépen jövünk a domba, és megkoszorúzzuk a szobrot.
Szepsi városában beszélgetünk. Milyen itt a hitélet? Az elmúlt jó néhány évben mit tapasztal?
Kopunk számban, kopunk mélységben. Most nagyon örülök annak, hogy ide került a Lorenzo atya, és már tervezgetjük a következő jövőt, és mondja egyik ötletét például, hogy lesz egy nagy molinó, amire ráírjuk, hogy gyere vissza, folytassuk tovább.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, egyfajta összegzésként, így az 50 év ünnepe és az aranymise apropóján megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége a papi szolgálatnak és hivatásnak? Mi jelenti a szépségét az ön számára?
Hát remélem, hogy senkit nem fog most megbotránkoztatni, de tessenek ezt jól érteni. Számomra Isten személy. Tehát nem egy ideál, vagy egy idea személy. Személy, akit lehet szeretni, akit szabad szeretni, aki szeret. És ha ő személy, aki szeret, akit szabad szeretnem, tessenek jól érteni, nem született nő, vagy bárki, akivel én lecserélném ezt a személyt. Nem. És ha még egyszer kellene hivatást kapni, ma is csak azt mondanám, mint ezelőtt, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Ismételném Sára testvér mottóját, mert sírnék, hogyha nem lehetnék pap.
Az aranymise ünnepélyes zárása előtt pedig elhangzott a közismert Adi vers részlet, amely Adi Endre mely verséből is származik, és miért is tartotta fontosnak ennek a versnek a részletét felolvasni a híveknek?
Hát a vers címe Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Mondhat egy pap másat, mint ismételgetni Adival. Szándékosan választottam ezt a verset, mert ebben a versben, ha rövidített formában is, de benne van minden. Figyeljünk! Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál is. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Amen. Úgy legyen.
Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön egy hűséges Szent István Rádió hallgató.
Igen, igen, hűséges, önökkel kelek, úgy igyekszem beosztani az ima órámat, hogy 6 óra után már hallgathassam önöket, és este is a Szent István Rádióval alszom, tehát önökkel alszom el, és önökkel kelek.
Köszönjük szépen. Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy Egerből eljöttek a peremekre, a perifériára, és talán látszik, hogy a periférián is van élet és ragaszkodás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszám.